Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Kedves testvérek, keressük ki az énekes könyvünkből a 164. dicséretünket, és a 164. dicséretnek a három versét úgy énekeljük el, hogy az első verset a gyülekezet énekli, a másikat az ifjúság és a harmadikat együtt. Azért történik, hogy mindjárt az elején közösen egymással párbeszédbe kerüljünk. Tehát kegyes Jézus, itt vagyunk, az orgona kísérettel fog menni. Foglaljuk el a helyünket, és a 275. dicséretet énekeljük el, valamennyi versét jó lendületesen. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai istentiszteleten, ahogy mondottuk, ma ifjúsági istentisztelet lesz, tehát fiatalok fognak szolgálni, ezért egy kicsit az énekrend és más lesz, de nagyjából azért a megszokott menet szerint megyünk. A 275, és az Úristen az én reménységem.
Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 32. részből, az első 7 verset. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, és egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Amen.
Oh. Reményik Sándor, ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek! Már tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek. Az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek! Istenem, add, hogy ne bíráljak! Erényt, hibát és tévedést egy óriási összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak, és kisímulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy minél halkabb legyek, versben, s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem, de akkor szomban súly legyen, s erő. S mégis egyre inkább símogatás, ezer kardos szónál többet tevő, s végül ne legyek más, mint egy szelíd igen, vagy nem. De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Ámen. Igen. És a gonosztól van minden azon felül.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy megtartottál az elmúlt héten. Köszönjük, hogy velünk voltál. És köszönjük, hogy elhoztál a te hajlékodba. Kérlek, Urunk, légy most is velünk, szent lelked által, légy az ige hirdetővel, légy az ige hallgatóival. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet.
Kedves testvérek, most egy kis bemutatás következik. Tegnap volt itt délelőtt egy keresztelő, két kicsi gyermeket megkereszteltünk, és úgy döntöttem, illetve döntöttünk, hogy ma viszont nem hagyjuk el a gyülekezeti közösséget sem, be fogjuk őket mutatni, és szeretném, ha a gyülekezet szeretettel fogadná őket, úgyhogy kérek mindenkit, hogy jöjjenek ide ki, álljanak. Meg egyben közben be fogom mutatni Becker Norbert testvérünket is, akiket tetszenek, vagy akit tetszenek ismerni, itt lakik a szomszédba. Őneki vannak csoportja, több is, itt a környékünkről is, és most úgy folytatódik az élet, hogy az mi gyülekezetünkhöz becsatlakozik, tehát kérem szépen, látnak egy délszeg ifjú díszmagyarba, akkor azt tudják, hogy a budafoki református gyülekezetnek hitoktatója, történelmi szakot végzett, hadtörténész, és úgyhogy nem félünk, hogy megvéd bennünket, és jelenleg még teológiát is tanul, tehát univerzális emberré kezd válni. Ugyanakkor itt focizik gyakran a gyerekekkel, a pályánál összegyűjti a környékbeli gyerekeket, és nagy szeretettel és türelemmel oktatgatja őket. Hát ez az, amit nem tudok megcsinálni, mert nem tudok focizni, úgyhogy ez nagyon fontos, mert így lehet azokat a gyermekeket megszólítani, akik egyébként nem egy házba születtek, nem egy házba nevelkedtek. Most én arra kérek, hogy először elmondom, hogy kiket kereszteltünk meg. A Sanyó családból, a picivel kezdem. Sanyó, Andrea, Alíz. Na mutasd meg magad itt, föl kéne emelni, emeld fel. Úgy van. Tegnap óta megjavult, mondja család, mióta meg van keresztelve. És a Sanyó Krisztófer, ő meg pláne, hát ezt én ismerem jól innen a szomszédból, és a szülőket is akkor kérem, hogy forduljanak meg. Sanyó Andrea, az édesanyja, itt a kezit egy pillanatra emelje fel, és akkor úgy van. És a férje pedig Sanyó Sándor, keresztülők is vannak, Herkné Szabó Mária, Herk József, Bartucs Eszter és Koch László, valamint a Krisztófernek pedig a Norbert elvállalt, az Ildikó is itt van? Ja, itt van az itt, bocsánat, persze. Az Ildikó is elvállalta a keresztülőséget. Én most átadom a két lapot szülőknek. Isten hozta a gyülekezetben, az ez a két emléklap, azon két bibliát is, amikor a Krisztófer már tisztáltatok tud olvasni, és most egy éneket énekelünk, egy áldó éneket. Áldjon meg téged, áldjon az Úr. Kérem, hogy arra álljunk fel erre az áldásra, még forduljunk meg a gyülekezet felé, mert nálunk ez a szokás, és ezt elénekeljük a köszöntésükre, és fogadjuk őket szeretettel. Köszönöm szépen, akkor foglaljuk el a helyünket. Most pedig a gyermekek tanítása következik.
Áldás békesség! Egy fiatal emberről szeretnék elmondani egy történetet, aki sajnos nagyon rossz dolgot tett, és emiatt börtönbe is került, és a szülei is nagyon szomorúak voltak miatta, hogy az ő fiúk évekig börtönben van. És ő nagyon megbánta, mert szerette volna valahogy kiengesztelni a szüleit, meg szeretett volna bocsánatot kérni, hogy fogadják őt vissza, de tudta, hogy ő most már nem érdemli meg, hogy a szüleinek a fia legyen, mert hogy a szülei olyan tiszteletre méltó emberek voltak mindig is, hogy tudta, hogy nagyon nagy fájdalmat okozott. És aztán mégis írt egy levelet haza, hogy haza fog menni, de csak akkor megy be a házba, hogyha biztos benne, hogy a szülei nem küldik ki, nem dobják ki, hanem hogyha a szülei készek megbocsátani neki. És ezért azt kérte a levélben a szüleitől, megírta, hogy mikor érkezik, hogy akkor a kertben az almafára tűzzenek ki egy fehér szalagot. És hogyha ő megy haza, és a ház előtt meglátja a fehér szalagot, akkor tudta, hogy bemehet, mert akkor a szülei megbocsátottak neki. És a fiatalember nagyon izgatottan ment hazafele, hogy vajon megbocsátanak-e a szülei, mert tudta, hogy nem érdemli meg a bocsánatot, meg hogy visszafogadják, de annyira szeretett volna hazamenni. És amikor megérkezett a ház elé, akkor nagyon döbbenten látta, hogy mi van a kertben, ugyanis nem csak egy szalag volt a kerti almafán, hanem tele volt fehér szalagokkal, az egész almafa. Tel is tele volt fehér szalagokkal. És nagyon boldog volt, hogy ez annak a jele volt, hogy a szülei visszafogadták őt, és megbocsátottak neki. A Biblia is erről tanít minket, hogy Isten így kész megbocsátani nekünk. Emlékeztek bizonyára a tékozló fiú példázatára, ahol szintén ugye rossz dolgokat tett a fiú, és mit csinált az apuka, amikor meglátta? Üdvözölte, olyannyira üdvözölte, hogy az apukája eléje szaladt és átölelte őt. A templomban erről szól Isten igéje, hogy ez a kegyelem, hogy Isten hív minket és kész megbocsátani. Ezért fordulhatunk hozzá mindig bizalommal. Áldás békesség!
Yeah. Petrőci Éva Jób könyvéből. Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Jób 5.18. Uram, sebez és gyógyíts kedved szerint, csak el nem újjék rólam kezed nyoma, mert halálba taszít, ha többé nem foglalkozol velem. Ki zúzódást kerülve és óvakodva él, mind ostoba. Csak látszólag veszély, ami az alig léttől megment, amit te adhatsz csak nekem, sebek és gyógyulás bölcs ritmusa.
Lukács evangélium a 18. fejezetéből olvasom a 9. verstől a 14. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Gyülekezet, foglalja helyet. A farizeus és a vámszedő példázata nem hívőkről és hiteltenekről szól. Mind a farizeus, mind a vámszedő az Isten népéhez tartozott. Jézus kétféle viszonyulási módot akar szemléltetni példájukon keresztül az Istenhez. Példázat nem vigasztalásul hangzik el. Az egyik felett kimondatlanul is ítéletet hirdet, és csak a vámszedővel szemben van szó kegyelemről. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, ezeknek szól a példázat, mint egy figyelmeztetésképpen. Kétféle magatartást, kétféle életmódot, kétféle hitet tükröz a példázat. Megalázza a farizeusok gőgét, akik hivataluknál fogva Isten előtt is többre tartották magukat másoknál. Tekintélyük az emberek előtt minden szavuknak hitelt adott, de vakká tette őket az igazság felismerésére, hogy Isten nem a hivatal, nem a törvény betartása által üdvözít, hanem kegyelemből, hitáltal igazítja meg a bűnöst és békélteti meg önmagával. A példázatban szereplő farizeus képével az elbizakodott embereket ábrázolja ki Jézus, akiknek maga példázat is szól. Ez a farizeus emberileg nézve nem lehetett rossz ember, még kevésbé rossz hívő. De mintha az Isten előtt sorolná érdemeit. Én nem vagyok olyan, mint a közönséges ember. Böjtölök, megadom a tizedet, betartom a törvényt és tisztességesen élek. Nem lopok másoktól, mint ez a vámszedő, és tisztán élek. A farizeus látszólag hálás az Istennek, pedig valójában önmagát győzködi önnön jósága felől. Nem az Istennel beszél, önmagával beszél. Imádsága következtében nem is történik semmi. Nincs válasz, mert sem önmagához, sem az Istenhez nem tudott őszinte lenni. Imádsága nem is imádság, nem párbeszéd az Istennel. Csupán egy szépen elmondott monológ, hiszen az Isten felől nem jön rá felelet. A farizeus tragédiája abban van, hogy nem látta meg vétkesúlyát, melyet nem is rabolva vagy gonosz módon, nem is paráznaság révén követett el, amitől távol is tartotta magát, hanem éppen imádsága által. Bűne nem a tetteiben, hanem szavai mögött van. Önigazságába vetett hitében, melyel eleve kizárja, hogy az Isten rámutasson gőgére és nyomorúságára. Magatartásán érződik az elvárás, hogy ember őt nem kérdőjelezheti meg. Azt pedig, hogy az Isten tegye ezt meg, megelőzi azzal, hogy elé sorolja érdemeit. Ahelyett, hogy ez Isten előtt alázattal állt volna meg, és várta volna személyesen hozzá szóló szavát, mely rámutatva önigazságára újra személyes viszonyba állította volna az Istennel, érdemeit sorolja. Ahelyett, hogy kereste volna az Isten tetszését, önmaga dicsfényében tetszelgett. És ahelyett, hogy megbánta volna bűneit, fölé helyezte magát mindenkinek. Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Jézus szájából soha nem hallunk ilyen szavakat. Ő ember lett az emberért, megalázta magát az emberért. Szolga lett az emberért, megvetett lett az emberért, és feláldozta magát az emberért. Mindenre rászorul az ember, szüksége van erre ahhoz, hogy az Isten elé álljon. És ezt az áldozatot tekintve, hová lesz az ember önigazsága az Istennel szemben? A példázat másik szereplője vámszedő. Jézus hallgatósága nagyon jól tudta, hogy a vámszedőket olyan bűnösöknek tartották munkájuk miatt, hogy be sem mehettek volna a templomba. Jézus mégis rajta keresztül szemlélteti az hívő ember igazi alázatát, a helyes magatartást, amellyel az ember az Isten elé járulni köteles. Nem sok pillanat van az ember életében, mikor ilyen mértékben rázódul lelkére élete minden terhe. Jézus rajta keresztül azt az embert mutatja be, akit talán események sokassága vagy bármi más kényszerítette arra, hogy arra az elhatározása, hogy rendezze eddigi helytelen viszonyát az Istennel. Nem egyik pillanatról a másikra jut el az ember ilyen felismerésre. Egy ilyen elhatározást hosszantartó gyötrődés és lelki harcok előzik meg, mely során az ember sokszor igyekszik elhallgattatni önmagát vádló lelki ismeretét. Erőfeszítései meghasonlottsághoz vezettek, minden harca és újra próbálkozása ellenére kudarcaiban teljesen átélte összetöretését. Volt idő, mikor talán ő is próbálta mentegetni magát érdemeivel. Mindezek itt már nem kerülnek elő. Csak a szégyenét olvashatjuk ki a vámszedőnek szavai mögül. Harcát már feladta önmagával szemben, és most teljes egzisztenciájával az Isten kegyelmében reménykedik. A vámszedő imádsága a bűneiben gyötrődő ember kiáltása, aki bűnei nagyságát felismerve szembesül azzal, hogy ez Isten szemében elítélt bűnös. és aki előtt nyilvánvalóvá lettek önigazsága hazugságai, akinek a lelkére zúdult élete minden terhe, és mégis keresi az Istent, remélve, kegyelemért könyörögve, hittel, várva az Isten bocsánatát, aki tudja, hogy máshoz senkihez sem menekülhet, csak a bírótól várhatja a kegyelmet. A vámszedő imádsága mögül szinte kihalljuk a 130. Zsoltár szavait. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kimarad meg akkor. A vámszedő imádsága egy új élet kezdetét is jelenti. Ezután nem mehet el úgy, ahogy jött. Megigazulva ment haza, mint ahogy olvastuk. A farizeus imádsága után nem történt semmi. Elment. Úgy, ahogy jött. A vámszedő imádságára azonban megigazítással válaszolt az Isten, mely a vele való megbékélést is magában hordozza. Ezzel a megigazítással kezdődik el a vámszedő új élete. Talán fel kellett adnia mindent, talán a régi vámszedő életével is le kellett számolnia, de nem tette volna-e meg. Nem akarhatott visszatérni abba a mélységbe, ahonnan az Isten felhozta, hanem most már megigazult életét akarta élni, és megigazult hitét akarta hinni. Jézus példázatában mindkét emberrel a templomban találkozunk. Nem az utca forgatagában, nem az otthon kényelmében, nem másokkal együtt, hanem egyedül, szent helyen. A farizeus hivatalból imádkozik ott, a vámszedő azért, mert a templomban az Isten jelenlétét érzi. De a farizeus magában imádkozott. Csak a vámszedő merte nyíltan, mások számára is hallható módon felvállalni szavait. Érdemes megfigyelni a két ember imádságának nyelvezetét is. Hálát adok, mondja a farizeus, amiután egyházi szakkifejezések tömege jön elő, és kifejezetten egyházi szóhasználat imádsága minden mozzanata. A vámszedő imádsága ezzel szemben egyetlen gondolatból áll. Irgalmaz. Nem mond más, csak ezt az egyetlen mondatot. Egyszerűen, de tökéletesen átélve minden szavának súlyát. Talán nem ismer mást mondani. Nem fogadkozik, nem ígérget, nem mentegeti magát. Csak reménytelenül könyörög, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. A vámszedő sejt valamit az Isten nagyságából. A farizeus nem. A vámszedő a szemét sem akarta az égre emelni, mintha nem tudna belenézni az Isten szemébe, és mintha nem állhatná tekintetét. A farizeus felülbírálja az Istent. A vámszedő vár valamit az Istentől, a farizeus elvár valamit tőle. Talán hitte, személye vagy cselekedetei igazolását, vagy talán csak bizonyítani akarja a maga számára másoknál jobb és szentebb voltát. De vajon az ő önigazsága az Isten igazsága volt-e? Jézus hallgatói közül mindegyikük beazonosíthatta magát a példázat valamelyik szereplőjével. Vagy a farizeussal, vagy a vámszedővel. Nincs harmadik lehetőség. Vagy megfeledkeztem már régen, hogy milyen ára volt annak, hogy Isten előtt megállhassak, vagy soha nem is tudtam róla, és csak a megszokás vitt a templomba és kényszerített imádkozni, vagy én magam is visszaemlékszem arra, honnan emelt fel az Isten, és osztozom magam is a vámszedő imádságában, aki ugyanúgy, mint én magam is, bűnösként, vétkeit felismerve, szemét is alig merve felemelni, mellét verve állt az Isten elé, kérve az ő bocsánatát, és aki most is emlékszik az Isten akkor tapasztalt kegyelmére és megigazítására. A farizeus imádságában jól tükröződik a hívő ember kísértése, hogy fölé helyezze magát másoknak. Mindkét ember imádsága egy kicsit a miénk is. Mindkét indulat bennünk is megvan, és mindkét ember egy kicsit mi magunk vagyunk. Mi is mondhatnánk, hogy azért talán jobbak vagyunk másoknál. Pedig a szívünk mélyen tudjuk, hogy csak haszontalan szolgák vagyunk. Talán különbözünk másoktól, nem vagyunk olyanok, mint a többi ember. de nem önigazságaink, hanem Isten rajtunk gyakorolt kegyelme révén, amely kegyelem Krisztus önmagára vállalt bűneinkért mond minket igaznak. Isten igazsága nem tűri a bűnt. Ha Krisztus meghalt, nem hal meg a bűneink büntetését vállalva, miért Isten elé sem mehetnénk. Általa nem csak, hogy ő elé járulhatunk, de új viszonyba kerülünk az Istennel. Azonban nem a farizeus önérdemeit számon tartó viszonyával, hanem a vámszedő, kegyelmért könyörög viszonyával, mely felismerte a Krisztusban felé irányuló kegyelmet. Az Isten új viszonya az ember felé az, hogy semmivé teszi a bűneit. Ez az új viszony a megigazítás, amely által meg is békélteti önmagával az embert. Az ember pedig hite révén kerül új viszonyba az Istennel, immár nem ítélet alatt, hanem Isten kegyelmét megtapasztalva. Ettől több a hívő ember, mint mások. És ezáltal vagyunk mi is mások, nem olyanok, mint a többi ember, ahogy a farizeus is kifejezte magát imádságában. Legyünk tisztában különleges voltunkkal, de ne essünk a farizeus kísértésébe. A hívők közössége nem önteltek közössége, hanem vámszedők, bűnösök közössége, akik egyszer már felismerték elveszettségüket bűneik miatt, akik egyszer már megálltak az Isten előtt kérve és könyörögve az ő bocsánatáért, akik már megtapasztalták az Isten megigazító kegyelmét, mely minden bűneinket megbocsátotta, és akik úgy élünk ebben a világban, mint akikért Krisztusért az Isten pecsételt el igaznak. Amen. És az ifjúság énekét hallgassuk meg.
Köszöntöm én is a gyülekezetet. Szeretnék bizonyságot tenni Krisztusról, és két igével szeretném kezdeni. Az első János evangéliumának 10. részében olvasható 9. versében: Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A másik ige pedig Máté 7. részében olvasható: Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Jézus a jó pásztor. aki életét adta juhaiért, de Jézus az ajtó is, aki által mehetünk az Atyához. Isten kegyelméből két alkalommal volt olyan belső kép élményem, amikor Jézust, mint szent ajtót láthattam meg az életemben. Első alkalommal 6 évvel ezelőtt, akkor a megtérés, a megfordulás ajtajaként jelent meg előttem Jézus. Ennek az ajtóélménynek volt a következménye az 1 évvel ezelőtti konfirmációm. A Szentlélek munkálkodása által most a bizalom szent ajtaját láthattam meg Isten kegyelméből Krisztusban. Azt, hogy miként alakulhat át a bizonytalanság és bizalmatlanság Jézus által bizalommá, így elfogadássá, szeretetté. A világ zaja, az egyszerű hétköznapok sokszor eltakarják szemem elől Jézust. Ilyenkor nyugtalanság és bizonytalanság vesz erőt rajtam. De Isten igéjén keresztül megláthattam ennek a nyugtalanságnak az okát. Isten nagyobb az én szívemnél. Nyugtalanság van bennem, és vádol a szívem, ha a bizodalmam nem az Atyába helyezem. De bátorítást és vigasztalást kaptam Istentől. Lukács 19. részében, vagy akár a 9. részében ezt a mondatot olvastam. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Hogyha nincsen bennem bizalom Isten iránt, ezáltal önmagam és mások iránt sem, akkor elveszettnek érzem magam. Megértettem, hogy mennyire fontos a személyes élő kapcsolat az Atyával. Jézus személyesen jár, közben érettünk, hogy ez így lehessen. De az én személyes döntésem is nagyon fontos, hogy Jézus tegyem az életem középpontjává. Ezért örülök most annak, hogy bizonságot tehetek Jézusról. Megtapasztaltam, hogy az imának ereje van. Azóta biztosan tudom, hogy az ima az az őrgetés, amire megnyittatik az Istennek országa. Jézus a gyermekies lelkület és gyermeki bizalom ajándékára hívta fel a figyelmem, akár Márk 10. részében, vagy Máté 18. részében olvashatunk erről. Az ige által pedig megelevenedett előttem gyermekkorom Isten iránti bizodalmának ereje. A gyermekkortól jutottam el a bizalom útján a konfirmációig, és ez az, amiért most itt állhatok, Isten kegyelméből, és bizonságot tehetek Jézusba vetett hitemről. Hálát adok ezért az Úrnak. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és imádkozzunk közösen. Teremtő Atyánk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy imádkozhatunk hozzád. Hálát adunk azért, hogy te senkit nem vetsz el magadtól. Köszönjük, hogy adsz nekünk lehetőséget, hogy jöjjünk hozzád, és hogy bűnbánattal forduljunk hozzád. Köszönjük, hogy te ennyire szeretsz minket, és hogy ilyen kegyelmes Atyánk vagy. Mi nem fordítod el az arcodat tőlünk, hogyha mi vétkezünk, hanem odahajolsz hozzánk, felemelsz, és megbocsájtod a mi bűnünket, ha bűnbánattal fordulunk hozzád. Teremtő Istenünk, add, hogy tudjunk mindig te rád figyelni, add, hogy lássuk a te vezetésedet, és segíts, hogy helyes úton tudjunk járni, de mindenkor legyen meg a te akaratod. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglalja el helyet a gyülekezet.
Közös éneklés lesz. Nagyon egyszerű, nagyon rövid kis kánon tanít meg nekünk a kántor. Valószínű, hogy ismerjük is, de azt most el fogjuk énekelni majd 3 szólamba, gyere. hirdetéseket hallgassuk meg. Először hirdetem azt, hogy ma délután derekas Német Gézáéknál 5 órakor kisifi, fél hétkor nagyifi. Hétfőn babamama kör, kedden 6 órakor bibliaóra, szerdán 9-kor kézimunkaóra, és 10-kor női bibliaóra. Átadnám Violának a szót.
Minden évben március elején megünnepeljük a Nők Világima napját. Tavaly is együtt voltunk, és szeretnék buzdítani minden nőtestvért a gyülekezetből, hogy ezen a szerdai napon legyünk együtt, és imádkozzunk együtt. Hogy ne legyen probléma az, hogy az időseknek sötétben kell jönni, a fiatalok meg munka miatt nem tudnak jönni, ezért kétszeresen is megtartjuk most ezt az alkalmat idén. Délelőtt 10 órakor a nyugdíjas bibliakör keretébe hívjuk mindazokat a nőtestvéreket, akik délelőtt is ráérnek, és este 6 órától pedig a női bibliaóra keretében, ami amúgy is most jönne a következő alkalom, jöhetnek azok, akik amúgy dolgoznának, hogy ők is el tudjanak jönni. Buzdítok mindenkit, hogy tényleg imádkozzunk együtt. Ez egy különleges alkalom. Most Lengyelországnak a keresztény asszonyai állították össze ennek az ima alkalomnak a programját. Lesz majd vetítés is. Szeretettel várok minden nőtestvért ezekre az alkalmakra. Tehát délelőtt 10 órakor szerdán, vagy pedig este 6 órakor.
Hirdetem a csütörtök 8 órás reggeli állítatot, pénteken konfirmáció, 3 órakor, 4:30 cserkészet, szombaton délelőtt 9:00 konfirmáció, 10:00 gyülekezeti hittan. Hirdetem azt, hogy most szombaton 7 órakor este folytatjuk a sorozatunkat a református vesperással, mindenkit az eddigi tapasztalatok alapján még inkább hívok, és várunk erre a különleges lehetőségre, tehát szombaton este 7:00. Vasárnap pedig minden vasárnap délelőtt 9:40-től 50-ig ima közösség a toronyszobába az Isten tiszteletért történik az imádkozás, és azt is hirdetem, hogy jövő vasárnap, hó első vasárnapja lévén úrvacsora lesz, tehát így készüljünk. Hirdetjük az adakozást, mint hálánk jelét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem a következőt. Az elmúlt héten megálltunk Takács Lajos atyánk fia ravatalánál, életének 88. esztendejében. A ravatalnál az ígét a Prédikátor könyve 3. részéből vettük. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom a gyászoló családot. Hirdetem azt, hogy megkereszteltük Sanyó Sándor és Sanyó Andrea gyermekeit, Sanyó Krisztófert és Sanyó Andrea Aliszt. Isten áldását kérjük a család életére. Hirdetem azt is, hogy a Budafoki Református Keresztény Alapítvány és a Református Egyház részére fel lehet ajánlani az adó 1%-át. Kérem, hogy figyeljünk erre, nagyon fontos lesz, hogy minél többen szánjuk oda ezt az 1%-ot, figyelmeztessünk rá másokat is. A kiáratnál ott vannak a kis cédulák, és rajta vannak a megfelelő számok, aki úgy gondolja, vigyen belőle bátran. Azt gondolom, hogy mindent elmondtunk. A záró ének előtt egy ifjúsági ének lesz, aztán pedig majd gyülekezeti énekünket énekeljük, áldás is a megszokott 178. dicsérettel fejezzük be.
Thank you.
keressük ki a 134. Zsoltárt, és énekeljük annak három versét, Úrnak szolgái mindnyájan. Kegyelmet, Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindjárt.